súlyos incidensnek minősítette a tegnapi Katyusa rakéta támadást. Az ellenzék élesen bírálta a kormányt ma. A biztonsági kerítésnek nincs komoly szerepe a terror meggátlásában. Híreink után emlékezzünk rájunk sorozatunkból egy újabb részletet hallhatnak Ádám Ráhel szerkesztésében. És most a részletes híreink. Ehud Barak hadügyminiszter súlyos incidensnek minősítette a tegnapi Katyusa támadást a nyugat-galileai Slomit helyisége ellen Libanonból. Egyelőre hivatalosan egy libanoni terrorszervezet sem vállalta magára a felelősséget, bár nagy valószínűséggel a Hezbollah terheli a terror támadási kísérlet. Ehud Barak közölte, hogy együtt a tisztikarral kívánja áttanulmányozni ezt az esetet, és csak utána dönt, milyen lépéseket kíván tenni. Barak hadügyminiszter szavaival a politikai ellenzék éles kritikájára kívánt reagálni. Szilván Salom, Likud párti képviselő szerint a tegnapi Katyusa támadás csak éles bizonyítéka annak, hogy az Olmert kormány milyen kudarcosan kezelte az egész második libanoni háborút, az elindításától kezdve a tűzszünet bevezetéséig. Nem csak, hogy nem sikerült az Izrael elleni rakéta fenyegetést elhárítani, hanem a Hezbollah terrorszervezetnek ma több és modernebb fegyvere van, mint a háború előestéjén, mondta bírálóan Szilván Salom volt külügyminiszter. Szilván Salom szerint a Vinográd Bizottság végleges jelentése csak egy utolsó pecsét lesz arra, amit már minden állampolgár jól tud, vagyis a második libanoni háborút hibásan, elkapkodva és nem átgondolva kezelte a politikai és biztonsági vezetés. Júli Edelstein szintén az ellenzéki Likud pártból úgy véli, hogy lényegtelen mennyire lesz elítélő a Vinográd Bizottság összegzése, a valóság bizonyítja, hogy a háborút dilettáns módon kidolgozott terv nélkül kezelték, így kudarc volt Izrael számára, és annyi felesleges áldozatot követelt. Az általános biztonsági szervezet a Shabak által kiadott összegző jelentése az elmúlt 2007-es évről részletezi az okát a pokolgépes terrortámadások drasztikus csökkenésének. Megtudhatjuk, hogy a Shabak és a Cahal az izraeli hadsereg közös összefogásának és együttműködésének gyümölcse az, hogy a Júdeában és Szamáriában működő arab terrorszervezetek képtelenek voltak pokolgépes terrorcselekményeket sikeresen kivitelezni. Azonban eme évvégi biztonsági összegzés egyszer sem említi 25 oldalas jelentésében a biztonsági kerítés, mint hathatós terrorista gátló eszközként. Az izraeli biztonsági erők szemében az úgynevezett biztonsági kerítésnek nincs semmilyen fajsúlya a terror elleni küzdelemben. Egyébként számos biztonsági szakember is úgy véli, hogy a biztonsági kerítés inkább politikai kerítés, a politikai baloldal ideológiáját szolgálja, hiszen szinte teljesen a volt 48-as tűzszüneti vonalat követi, mely a 67-es háborúig állt fönt. A biztonsági kerítés azért nem fontos a Shabak és az izraeli hadsereg számára, mert az utóbbi időben elszaporodtak azoknak az eseteknek a száma, mikor is a palesztin autonómiai lakosai könnyedén átjutottak a kerítésen. Miután a biztonsági kerítés jó része csak egy magas szögesdrót és nem fal, ahogy azt szeretik a külföldi sajtóban és az arab propagandában ábrázolni, a beszivárgók egy matracot vagy pokrócot dobnak a szögesdrótra, és így könnyedén és sérülésmentesen át tudnak jutni az izraeli területekre. Bár a kerítésre felszerelt különböző technikai érzékelők riasztják a biztonsági embereket, de mire azokat mozgósítják és eljutnak a színhelyre, az illegális beszivárgóknak híre hamva sincs. Eddig tartottak híreink, és most emlékezzünk rájunk sorozatunkból hallhatnak egy újabb részt Ádám Ráhel szerkesztésében.
emlékezzünk rájuk. Dr. Emed Alexander, nyugdíjas hajfai orvos, több tucat a fasizmus áldozatává vált, magyar zsidó híresség életét dolgozta fel Dióhéjban. A mai sorozatban Szerb Antal életének fontosabb mérföldköveit idézzük fel azért, hogy ne felejtsük, és hogy emlékezzünk rájuk. 1930-ban az erdélyi Helikon szerkesztősége pályadíjat tűzött ki új magyar irodalom történet megírására. A bíráló bizottság, aminek élén Babits Mihály állott, Szerb Antalnak ítélte a pályadíjat, aki akkor a Vasutcai Kereskedelmi Iskola irodalomtörténet tanára volt. Szerb Antal munkája igen rövid időn belül óriási könyvsikerré vált, mivel érdekesen, új szellemben, regényszerűen ismertette a magyar irodalmat, mint az európai irodalomtörténet szerves részét. Szerb Antal 1901-ben született, katolizált szülők gyermeke, akit a katolikus reneszánsz legnagyobb egyénisége, Prohászka Ottokár tartotta a keresztvíz alá. Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista gimnáziumban végezte, aminek szellemi arculatát a keresztapa, a székesfehérvári püspök alakja determinálta. A neokatolicizmus kiváló tanárai, Sík Sándor és Sucz Antal szilárd erkölcsi világrendet állítottak eléje. E találkozás idején azonban Szerb Antal még serdülő volt, egy szóval öntudatlan befogadó. Az érett diák fokozatosan, majdnem konfliktus nélkül szakadt el a vallásos eszméktől, és az ellenpólusra rendült át. A szellemi újjászületését a magyar és a világirodalom megismerése váltotta ki valószínűleg. 1919-ben érettségizett, és ezután egy évig Grazban tanult filológiát és német nyelvet. 20-ban már beiratkozott az egyetem bölcsészeti karára, ahol magyar-német szakos volt, de franciául is olvasott, és harmad éves korától angolul és oroszul is tanult. Magyar-német szakos tanárként doktorált 1924-ben. Az irodalmi élet kapuján való bebocsátásért a Barabások nevű írócsoport keretén belül kopogtatott be. Tagjai Szabó Lőrinc kivételével mind konvertiták voltak. A társaság izzó, forrongó, új hitet, új mondanivalót kereső légköréből nőttek ki Szerb Antal első versei és novellái. Néhány hosszabb párizsi utazással és a francia könyvtárakban átélt szellemi tobzódással, a latin kultúrával szélesedik a német-magyar szakos tanár műveltsége. Egyéves londoni utazása az angol irodalmi ismereteit gazdagították. Irodalmi tanulmányai a Nyugatban, valamint a Napkeletben, Magyar Szemlében, Szabó Lőrinc Pandorájában, továbbá a Szép Halom és a Minerva nevű szellemtörténeti folyóiratokban jelentek meg. 1929-ben Szerb Antal az Angol Irodalom Kistükre című ismeretterjesztő könyvecskéje jelent meg. Magánéletében nagy megkönnyebbülést jelentett a Vasutcai Kereskedelmi Iskolába való kinevezése, mint magyar-angol szakos tanár. Kedves, barátságos, mosolygós arcát soha nem felejtették el tanítványai. 1934-ben nyomtatták ki először forradalmat hozó Magyar Irodalom Történet című munkáját. Rövid életű, rosszul sikerült házassága fejeződött be akkor, amikor Judit nevű lánya megszületett. Szerb Antal elnöke és megalapítója volt az irodalmi társaságnak. A hétköznapi szürkeség elleni tiltakozásból eredt első regénye. A Pendragon legenda, 1934-ben. A következő évben Hétköznapok és Csodák címen mutatta be a modern európai és amerikai írókat. 1937-ben ismét regényt írt, Utas és Holdvilág címmel. 1935-ben, majd 1937-ben újra Baumgarten díjjal tüntették ki. Irodalmi karrierjének jelentős állomása volt a Szegedi Egyetem bölcsészeti karára való kinevezése. 1938-ban tanszéket állítottak fel számára a Columbia Egyetemen, ő azonban a magyar nyelv mellett döntött. Babits Mihály hatására az európai irodalom történet után 1941-ben írta meg a Világirodalom története című művét. 1943-ban a fasiszta képviselők nyomására kivonják az iskolák könyvtárából a magyar irodalom történeti munkáját. A korszak hangulatának szüleménye volt utolsó regénye, a Királynő nyaklánca. 100 vers címen utolsó könyvében a világirodalom legszebb verseit gyűjtötte össze. 1944-ben azt írt a kis noteszébe. Magyar anyanyelvű zsidó vagyok. 1944-ben vitték munkatáborba, Balfra, és ott pusztult el, konvertit a barátaival, Halász Gáborral és Sárközi Györggyel együtt.
Végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 6-12, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Haifán 12-18, a Negev sivatagbeli Bélsiván 7-18, és a vörös tenger mellett éláton 12-22 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Be'erev Tov, Mirushalayim.
Решет Клитат Алия.
Кол Исраил. Голос Израиля. Радиостанция Реха.
Израильское радиовещание на русском языке.
Израильское время 22 часа. Прослушайте сводку новостей из Иерусалима.